Március 14-én a második alkalommal szervezi a Fiatal Írók Szövetsége az Add a véred az irodalomért nevű eseményét. Ez idén az Országos Vérellátó Szolgált és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével jön létre. Aki itt van velem a vonal másik végén, Pincési Botond, a Fiatal Írók Szövetségének elnökségi tagja. Szervusz Botond, köszi, hogy itt vagy, halló!
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Bár 98-ban jött létre a Fiatal Írók Szövetsége, kicsit kérlek, hozzuk képbe a hallgatót, hogy mivel is foglalkoztok, mi a ti fő tevékenységetek, és hogyan segítetek a fiatal íróknak elsősorban?
Igen, köszönöm a kérdést. A Fiatal Írók Szövetsége alapvetően azért jött létre, hogy fiatal íróknak nyújtson egyfajta belépési küszöbet az irodalomba. Ugye ez nagyon nehéz, mert egy olyan világban élünk, ahol az irodalom nagyon sok mindennek van kitéve, különböző kulturális, politikai céloknak, illetve ideológiáknak, és a FIT próbál ebben egyfajta ilyen szakmai táptalaj lenni, hogy aztán, hogy úgy mondjam, a virágok vagy fák azok kivirágozhassanak. Magyarul egyfajta belépési küszöbet próbálunk nyújtani. Célunk az elsősorban az, hogy első köteteseket jelentessünk meg, tehát hogy van egy könyvkiadói részünk. Célunk tehát az, hogy azok, akik még eddig nem publikáltak, csak folyóiratokban, azoknak egy könyvtárgya is legyen, hogy ezáltal akár hírnévre tegyenek szert, akár egy szuper kötetet hozzanak létre, vagy akár egy következő könyvtárgy, ami már egy nagyobb kiadónál jelenik meg, lehetőséget nyújtsunk. Mindemellett próbálunk arra figyelni, hogy ne csak a szépírókat, hanem kritikusokat is neveljünk. Ebből a szempontból nagyon sokféle programunk van. Van például a kritikus tusa, ahol különböző ilyen könyvekről, kortárs irodalomról próbálunk beszélgetni. Vannak különböző tudományos munkásságaink is. Van egy tudományos könyvsorozatunk, például a Minerva, ami rendszeresen konferenciákat is szervez. Legutóbbi konferenciák például a család tematikájával foglalkozott. Hogyan jött létre a családnak a konstrukciója, mit nevezünk családnak, honnan számít egy család, egy gyerekes család családnak nevezhető-e, a csonka családok családok-e, de nem mondom, ki többször ezt a szót, a család, tehát ezzel foglalkozunk, hogy mind a tudományos, mind a szépírók tekintetében valamilyen belépési küszöbet nyújtsunk fiataloknak.
Oké, ha már ennyit elhangzott a család, nyugtass meg, hogy nincsen semmilyen politikai narratívája ezeknek a rendezvényeknek, tehát az irodalom az irodalom, mint ahogy a család az család.
Pontosan, ahogy mondod. Tehát én is ezt próbáltam hangsúlyozni, és bár lehet, hogy nem sikerült eléggé, hogy egyfajta szakmai belépési küszöb próbálunk lenni. Tehát, hogy bármilyen politikai, vagy bármilyen hovatartozástól mentesen, igazából nem is tudjuk, én magam bár az elnökség része vagyok, de fogalmam nincs a tangjainknak a ilyen típusú magánéletéről, és azt gondolom, hogy jól is van így. Ettől függetlenül a műhely munkák, az, hogy a szövegeket megmutatjuk egymásnak, azok ugyanolyan eredményesek tudnak lenni, hiszen az irodalom az irodalom, és azt gondolom, hogy képesek vagyunk egyfajta szakmai nívó szerint eljárni ezzel kapcsolatban.
Nagyon izgalmas dolgot mondtál az előbb, azt mondtad, hogy próbáltok kinevelni egy új kritikus generációt is. Annyira kíváncsi volnék, hogy ez hogyan történik, mert ugye nagyon sok kritika éri a kritikusokat, hogy ma már nincsenek is olyan kritikusok, mert hogy nem is értenek hozzá, mert aki nem tud rendesen írni, akkor az rögtön kritikus lesz. Hogyan lehet megvédenie magát egy kritikusnak, vagy hogyan lehet inkább minél több tudást megszerezni egy kritikusnak ahhoz, hogy ő egy elfogadott kritikus legyen?
Jó, amit kérdezem, mert azt gondolom, hogy kevesen kelnek úgy fel, hogy a tűzoltó és az orvos mellé azt gondolják, hogy hát lehet, hogy kritikusak lesznek. Ennek igazából az az ok, hogy valóban a kritikába való belépés, az sokszor az éppen a kezdő íróknak a sajátja. Tehát, hogy mondjuk nem feltétlenül hozzák le mondjuk a novellámat, vagy a mesevet valahol, viszont az adott folyóiratnak szüksége van valakire, aki egy adott már megjelent könyvet recenzál, az a kritikát ír róla, és ekkor úgymond a kezdőíró kapja meg ezt a kiváltságot. Na most ez egy nagyon fura és faramúci helyzet, és ebben kell létezni, hogy megpróbálja a kezdőíró ilyenkor az írói vénáját is belevinni a kritikába, kérdés, hogy mennyire tudja szép választani. Azt gondolom, hogy egyébként vannak professzionális kritikusok, tehát amikor nem egy ilyen publicisztikai belépési küszöb a kritika, de azt gondolom, hogy érzékenyen tapintasz fel arra, hogy valóban van egy ilyen funkciója is ennek. A másik funkciója viszont a professzionális kritika. Én nagyon sok professzionális, fiatal, jótollú kritikust ismerek, akik önmagukat kritikusként apostrofálják. Tehát ez nem a szakmájukban egy lépcsőfok, hanem igenis ők kritikusok, és azzal szeretnek foglalkozni, hogy elolvasnak kortárs könyveket, ezzel kapcsolatban tendenciákra mutatnak rá, hogy éppen most kortárs a kortárs költészet, hogy éppen most nem tudom, több ökoirodalom jelenik meg, ami a természet és az ember kapcsolatát vizsgálja, vagy éppen az identitás politikai kérdése dominálnak.
Beszéljünk egy picit arról, hogy ezek a fiatal írók hogyan szerveződnek, hogyan tudnak ők ötletet cserélni, hogyan tudnak tudást cserélni, tudást megosztani egymással, és hogy ez ugyanúgy zajlik-e, mint amikor a szervezet létrejött 98-ban, vagy ma már ez sokkal inkább ki van szervezve az online térbe?
Az online térben is próbáljuk képviselni magunkat, például az akadálymentesített műhelyünkkel, aminek éppen az lenne a lényege, hogy azok a művészek, akik akár határon túliak, akár valamilyen testi hátrányossággal szenvednek, ők is részt tudjanak venni műhely munkában, és ez az akadálymentesített műhelyünknek a lényege, tehát, hogy online folyik az a fajta műhely munka, amire az előbb is beszámoltam.
Beszéljünk egy picit most már erről a pénteki eseményről, ugye a véradással egybekötött felolvasás. Ez a kettő, ez hogyan kapcsolódik? Ez a második. Tavaly hogy sült el?
Tavaly nagyon jól sült el, köszönöm a kérdésed. Tavaly volt a beugró eseményünk, tehát nagyon izgultunk, és elsősorban én, mint a szervező is nagyon izgultam, hogy ez hogy fog sikerülni. Nagyon jól sült el. Nagyjából 20-nál egy kicsit több véradót tudtunk szállítani az országos vérellátó szolgálat számára, ami azt jelenti, hogy abból körülbelül 60 vérkészítmény készülhetett, ami az 60 emberi életen tudott segíteni. Kérdésed, hogy ugye hogy függ össze ez a kettő, magyarul a véradás és az irodalom. Ennek a kulcsa azt mondta március 15-ében rejlik. Azt gondolom, hogy már március 15-ére nagyon sokszor egyfajta ilyen politikai vagy közéleti eseményként emlékezünk meg, és a kokárda és a fehéring a legfontosabb. Számunkra irodalmárok számára, vagy legalábbis az én olvasatomban, azt biztosan mondhatom, ami még fontosabb ennél, az a tettnek és a szónak az összefonódása. Hogy itt születtek ám olyan szövegek, amik képesek voltak az életbe vágóak lenni, ahol mondjuk egy nemzeti dal ténylegesen meg tudott úgy szólalni, hogy az mozgósítani tudott embereket, hogy elmosódott teljesen a szavaknak, az irodalomnak és az életnek a határa. És valahogy itt tudnánk ezt megfogni, ezt a kettőt, és itt próbáljuk mi is összehozni ezt a kettőt, és erre felhívni a figyelmet, hogy egyrészt cselekedjünk olyan dolgokat a hétköznapjainkban, amik valódi segítséget nyújtanak másoknak, és ahol valóban beléphetünk pozitív értelemben egymás életébe. Másrészt pedig, hogy az irodalom igenis az életünkről szól, a valóságról is szól, amellett, hogy természetesen a fikció képző erejét sem vitatnám el, de hogy nagyon fontos, hogy olyan irodalmat is fogyasztunk, amik az életünkbe szólnak és megérintenek minket. És itt próbáljuk összehozni ezt az eseményt, tehát hogy egyszerre az irodalom előtt tisztelgünk, a márciusi ifjak előtt tisztelgünk, egyszerre pedig valahol a magyar nyelv és magyar költészet előtt, és hát természetesen a véradók előtt, illetve azok előtt, akik rászorulóként várnak mondjuk a mi vérkészítményeinkre. Úgyhogy arra biztatnék mindenkit, és erre szeretnék kérni mindenkit, hogy a teheti, akkor pénteken 13 és 18 óra között jöjjön vért adni a Bajza utca 18-ba, a Fiatalírók Szövetsége épületébe.
Egyébként azt hittem, hogy Szádmárkihoz köthető ez a vér és irodalom kapcsolat, amikor el lett zárva, és már elvettek tőle mindent, hogy ne írjon, aztán végül a vérével írt. Szóval ennek semmi köze hozzá.
Ja, nem. Hát hogy mondjam, tehát semmi köze hozzá, túlzás, de hát nagyon sok ilyen, hogy mondjam, ilyen történet van, akár hogyha mondjuk nem tudom, a Boszorkány Dámákra gondolsz, akár mondjuk a Miller munkásságában, akár nem tudom, most nekem a Rakowski Zsuzsának az első regénye jutott eszembe, ahol szintén ez a reformáció korában játszódik, és szintén nagyon erős ilyen vér és írás kapcsolat jön létre. Úgyhogy igen, hát ez egy régi toposz, azt hiszem, hogy az irodalomnak, és hát főleg a magyar irodalomnak, hogyha mondjuk a Vérszövetségre gondolsz, ahol a szó úgymond vérrel lett szentesítve, és ez igen, ez ahogy mondod, tehát hogy ez egy szerintem nagyon izgalmas és kultikus és ősi összekapcsolódás, és mi is ezt próbáljuk meglovagolni.
A felolvasás az 17 órakor kezdődik. Kik fognak felolvasni? Bárki felolvashat, vagy hívtok színészeket, vagy akár a fiatal írók fognak felolvasni?
Igen, legutóbbi, tehát elsősorban arra próbálunk koncentrálni, hogy fiatal írók olvassanak fel a műveikből. Vannak már kötettel megjelent szerzőink, mint például Szabados Attila, vagy Kis Dávid, vagy Szabó Imola Julianna, de vannak olyanok is, akik például még kötet előtt állnak, most dolgoznak az első kötetükön, ilyen például Nagy Balázs Péter többek között.
Mit kell tennie annak, aki jön felolvasni és vért adni?
Ugye elsősorban a felolvasás az abban az értelemben csak befogadóként lehet élvezni, szóval azt jól kell éreznie magát, aki 17 órára a felolvasásra érkezik. A vért viszont bárki adhat, minden olyan ember, aki elmúlt 50 kiló, 18 év fölött van és 65 év alatt, ivott, evett aznap eleget, nincsen semmi a vérében, ami nem valamilyen toxikus állapotot idézhet elő, és nála van a tajkártyája, a személyigazolványa, valamint a lakcímkártyája. Ezeket kell mindössze elhozni, és akkor egy nagyjából maximum egy órás folyamatban segíthet három emberi életben.
Nagyon pontos vagy, nagyon akkurátusan elmondtad. És akkor van még egy dolog, hogy ugye emlékezni fogtok a szabadságharc hőseire. Ez hogyan történik meg egy ilyen eseményen? Olyan tematikus művek lesznek felolvasva, közös beszélgetés, kerekasztal beszélgetés, bármi. A tavalyhoz képest is érdekel, mit fogtok másképp csinálni?
Alapvetően a tavaly eseményhez képest azt fogjuk máshogy csinálni, hogy alapvetően nem az Országos Vérellátó Szolgálatnál, hanem a Fiatal Írók Szövetségének irodájában lesz ez a beszélgetés. Ezen túl pedig, amit máshogy fogunk csinálni, az egész egyszerűen annyi, hogy sokkal több véradót próbálunk meg elhozni. Ugye a tavalyi 20-as számot próbáljuk meg most 50-re emelni, ami több mint kétszerese. Ezért is van része ez a rádió beszélgetés, ami nagyon fontos számunkra, és ezúttal is köszönjük. Ahogy a szabadságharc hőseire próbálunk emlékezni, az pedig nem más, mint maga a felolvasás lenne, bár nem csak kötelezően szabadságharcot kapcsolódó művek fognak felolvasni a szerzőink, viszont olyan műveket fognak felolvasni, amik számukra fontosak, számukra valahogy összekapcsolják a vér, a közélet, a líra, és valahogy a forradalomnak a tematikáját, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen izgalmas felolvasásokra számíthatunk. Ilyenkor én sem tudom egyébként szervezőként, hogy pontosan mik fognak elhangozni, úgyhogy én is izgatottan várom azt, hogy például mik azok, amit most hallok először szépirodalmi szöveg, és aztán majd az élet és irodalomból olvashatom újra.
Legyen így akkor. Március 14-e véradással egybekötött felolvasás a Fiatal Írók Szövetségének irodájában, és akivel beszélgettem, Pincési Botond, a Fiatal Írók Szövetségének elnökségi tagja. Köszi Botond, hogy bejelentkeztél.
Én köszönöm szépen.
Nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a szabad esés, vigyázzatok egymásra és magatokra. Találkozunk holnap, szép estét, Czoller Andi nevében is elköszönök, szevasztok!